Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A május 18-ai történelminek tekinthető államfőválasztáson egy radikálisan magyarellenes, szélsőséges jelölt és egy európai értékeket képviselő, kiegyensúlyozottabb politikus méretkezik meg. Két jelölt, két jövőkép, két világkép fog egymásnak feszülni. És nagyon fontos hangsúlyozni azt is, hogy a második forduló tétje nem csak belpolitikai kérdés, hanem a romániai magyarok jövőjét is alapvetően érinti. Fontos beszélni arról, hogy milyen hatással lehet egy radikális államfő hatalomra jutása a közösségi jogainkra, a szimbólumainkra, milyen hatással lehet az anyanyelvünkre. Május 18-án éppen ezért fontos megüzenni azt, hogy nem csak jogunk van itt élni magyarként, hanem küldetésünk is van. Képesek vagyunk-e most is kiállni ezer éves örökségünkért, gyávasság vagy csend helyett összefogással és bátorsággal. Erről is szó lesz a mai Naprakészben. Vendégem Székely István Gergő politológus, a Kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Szokás mondani, hogy a jelent azt a történelmen, a múlton keresztül értjük meg a legkönnyebben. Tehát így adja magát a kérdés, hogy volt-e még ilyen választás, mint amilyetnek most május 18-án nézünk elébe?
Hát, hogyha az országnak az 1990 óta tartó demokratikus korszakát nézzük, akkor én azt mondanám, hogy nem igazán. A korábbi korszakokat pedig nem vagyok szakértője, tehát sokan szeretik ilyenkor felhozni a két világháború közötti példát, amikor ugyanígy a szélsőségek megerősödtek, de ahhoz szerintem inkább egy történészt kell megkérdezni. A mostani nevezzük post-december vagy post-kommunista korszaknak, ebben a korszakban is kínálkoznának olyan esetek vagy olyan választások, amelyek látszólag hasonlítanak erre, de én azt gondolom, hogy most egy kicsit más a helyzet. Hát elsősorban a 2000-es elnökválasztást szokták ugye megemlíteni, amikor szinte egy szélsőséges jelölt bejutott a második fordulóba, akkor ez Korneliu Vadim Tudor volt. Azonban nagyon sok a különbség ahhoz képest, teljesen más a geopolitikai környezet, teljesen más az országnak a beágyazottsága, illetve az irányultsága a nemzetközi struktúrákban, és hát mások a szereplők is. Vadim Tudor ugye egy régi vonalas posztkommunista káder volt tulajdonképpen, aki aztán átvedlett szélső jobboldali nacionalista népvezérré. Ezzel szemben most egy egészen másfajta szélső jobbal állunk szemben. És hát az is egy fontos különbség, hogy akkor Vadim Tudor második helyről jutott be a második fordulóba. Iliescu volt az első, és hát utána Iliescu nagyon simán fel tudta sorakoztatni a táborába az összes olyan pártot, amely Románia számára egy euróatlanti irányultságot és integrációt vizionált. Most viszont George Simion egy hatalmas előnnyel nyert, 40% fölötti eredménnyel, és a második helyen álló jelölt, Nikus Ordán, pedig hát ő sem nevezhető kifejezetten a rendszer, az establishment jelöltjének, és ugyanakkor az eredménye is elég messze elmaradt az első helyezett eredményétől, tehát nagyjából 20%-os hátrányból kellene megfordítani az eredményt.
Szokás mondani, hogy a május 18-ai második fordulónak a tétje nem csupán román belpolitikai kérdés, hanem egy a jövőnket, az ország irányát meghatározó döntés fog születni. Hogyan lehet ezt lefordítani érthető nyelvre?
Hát nehéz lefordítani érthető nyelvre, sajnos, mert hogyha könnyű lenne, akkor én azt hiszem, hogy nem jutottunk volna ide. Viszont az elmúlt időkben ugye a világpolitika is nagyon megváltozott. Tehát egyrészt ott van az ukrajnai háború, amely most már több mint 3 éve ugye ebbe a sokkal akutabb fázisába lépett, miután Oroszország lerohanta 2022. februárjában az országot. Másrészt pedig frissebb fejleményként ott van az, hogy hát a NATO és az, amit eddig úgy neveztünk, hogy Euróatlanti Szövetség, az egyre inkább recseg-ropog, amióta Donald Trump második mandátumát megkezdte. És hát ebből kifolyólag nagyon nagy a bizonytalanság mindenhol, Európában. Látjuk azt, hogy többféle megoldási javaslat, vagy szenárió, vagy elképzelés körvonalazódik. A nagyobb országok, nevezzük őket magországoknak, és úgy tűnik, hogy ehhez a csoporthoz Lengyelország is csatlakozott, úgy gondolja, hogy továbbra is nagyon markánsan támogatni kellene Ukrajnát, mert végsősorban Ukrajna eleste az teljes Európai Unióra, minden olyan területre, ami attól nyugatra van, hatalmas veszélyt jelentene. Ezzel szemben vannak olyan politikai vezetők, akik magukat előszeretettel nevezik szuverenistának, akik ezzel nem értenek egyet, és hát úgy gondolják, hogy a nagyobb szerepvállalás az kockázatos, és akár extrém esetben oda is elvezethet, hogy Európa belesodródik a háborúba. Na most nagyjából ez a két elképzelés ütközik itt a román elnökválasztás kapcsán is, és ütközött már az első fordulóban is. A jelenleg két versenyben maradt jelölt, nagyjából azt lehet elmondani, hogy az egyik ugye az szuverenistaként határozza meg magát, még ha nem is olyan extrém módon, mint azt tette az érvénytelenített első fordulóban a tavaly Lin Georgescu. A másik jelölt pedig, aki ugye némi meglepetésre jutott be a második fordulóba, tehát Bukarest főpolgármester, ő viszont azt vallja, hogy az országnak meg kell maradni ezen az euróatlanti úton. Szoros szövetségre kell törekedni az Európai Uniós magországokkal. Arról már kevésbé határozottan nyilatkozott, hogy ez konkrétan mit jelentene az ukrajnai háború vonatkozásában, viszont a másik oldalról pont ezt kihasználva, hogy a többi jelölt már az első fordulóban is vonakodott határozottan állást foglalni, mert itt ugye népszerűtlen kérdésekről van szó. Ezt meglagolva ugye azt a látszat próbálták kelteni, hogy egyedül a szuverenista győzelem lehet garancia arra, hogy az ország nem keveredik be a háborúba. Hát ez most elnézést, de ez egy nettó baromság.
A Corneliu Vadim Tudor és a Ion Iliescu közötti párbajt említette itt korábban. Akkor ugye az volt a mozgósító üzenet, hogy a kisebbik rosszra kell szavazni. Most viszont van, aki azt mondja, hogy a tét, a demokrácia és a jogállamiság. Mennyire túlzás ezeket a nagy szavakat használni?
Hát nézzék, hogy most, hogyha szuverenista győzelem születik, az nem jelenti azt, hogy egyik napról a másikra felszámolódik a jogállam és a demokrácia és a szabadságjogok. De semmiképpen sem jelent ez egy pozitív fejleményt, és hát én nagyon pesszimistán tekintek erre a dologra. Hát azt akarom mondani, hogy nem túlzás ezt így állítani. Nyilván halljuk ezeket a dolgokat manapság túl dramatizálva is, nagyon sarkítva, aminek hát nyilván a mozgósítás a célja elsősorban, de úgy gondolom, hogy egyáltalán nem túlzás ezt a dolgot így beállítani. Tehát látjuk azt, hogy más országokban is a régióban ez az illiberális fordulat, vagy a szuverenist, magukat szuverenistának tituláló erőknek az előretörése az már ott van, kész tény. Magyarországon és Szerbiában a legelőre haladottabb ez az állapot, tehát ott már több ciklus óta ilyen politikai erők vannak hatalmon, akik nyíltan megkérdőjelezik az Európai Uniónak hát nem is a létjogosultságát, de a jelenlegi berendezkedését. Ugye Szerbia nem NATO tag, és hát nekik ugye a közelmúltból nagyon komoly sérelmeik vannak a NATO-val szemben a bombázások miatt, de Magyarország NATO tag, és Szlovákia is NATO tag, és mégis az orosz-ukrán háborúban, hát hogyha nem is mindig vállalják fel nyílt, vagy nem is vállalják fel nyíltan az orosz pártiságot, viszont egyfajta pálmatáncot folytatnak, és számos esetben gáncsolják, vagy lassítják azt, hogy döntés szülessen, akár az EU-ban. A NATO-ban pedig bejelentették, hogy bizonyos fajta dolgokból egyszerűen ki szeretnének maradni, és kivonják magukat. Most nem menjünk bele a legújabb, legfrissebb fejleményekbe, hogy jelenleg mondjuk Magyarország és Ukrajna között még egy kémbotrány is kialakult, ezt még várjuk meg, hogy hova fut ki. Na de visszatérve arra, hogy ezeknek az illiberális berendezkedéseknek az a sajátosság, hogy tulajdonképpen egy nagyon kemény populista retorikára építve azt próbálják meg az állampolgárokkal elhitetni, hogy ők az egyedüli olyan politikai erő, akik tényleg a nép érdekeit képviselik. A rivális politikai eliteket pedig megpróbálják belenyomni bizonyos katujákba, különféle címkézésekkel élve. Tehát tudom én azt, hogy soros hálózat, meg hogy Brüsszel bábjai, meg hasonló dolgokat mondanak erről, de mindennek a célja valójában a belpolitikai hatalom megszilárdítása, és az, hogy ezeket a potenciális ellenfeleket, kihívókat minél jobban a partvonalra szorítsák, és hát ez hát semmiképp sem nevezhető egy demokratikus gyakorlatnak. A másik része a receptnek, vagy másik összetevője, az az, hogy az állam intézményeit a lehető legszorosabb kontroll alá igyekeznek vonni. Ezt is azért, hogy az ellenzék, illetve a másképpen gondolkodó aktorok, legyenek azok politikai pártok, vagy akár civil szervezetek, azok minél kisebb mozgástérrel rendelkeznek. Na most én úgy gondolom, hogy a román szuverenista tábor és jelölt, elnök jelölt esetében is elég világos, hogy milyen recepteket szeretne alkalmazni, milyen mintákat szeretne követni, és hát azért néhány megnyilvánulásában is ezt azért már elmondta. Mondjuk nyilván itt is pici különbséget kell tenni Georgescu és az AUR elnöke között, mert Georgescu ugye még olyanokat is mondott, hogy minden struktúrát felszámolni, a pártokat, hasonló dolgokat, tehát ez nyilván ez lehetetlen, tehát ez nem hogy lehetetlen, de ez azért évtizedek kellenének szerintem, mert azért van még benne mennyi optimizmus. Ennek egy szoftabb változatában viszont láthattuk azt, hogy például egy meghiúsult államfői vita kapcsán a tegnap esti a Digi24-en végül létre nem jött vita kapcsán láttuk azt, hogy a médiával szemben milyen kirohanást és milyen magatartást tanúsította a szuverenista jelölt. Tehát nagyjából ilyesmikről lenne itt szó, hogy a demokrácia sajátos átszabása, sajátos értelmezése, a szabadságjogok visszaszorításával, a másként gondolkodók az ellenzék ellehetetlenítésével, sarokba szorításával.
Az első forduló eredményéből kiindulva milyen következtetést vonhatunk le azt illetően, hogy a társadalom képes megállítani a politikai radikalizálódást, vagy képes a politikai radikalizálódásnak az ellensúlyozására, vagy elveszett már a demokratikus intézményekbe vetett bizalom, és ki kell próbálni az ismeretlent?
Hát én semmiképpen sem gondolom azt, hogy ki kellene próbáljuk az ismeretlent. Valóban a román demokrácia úgy tűnik, hogy nagyon mély válságba került. Soha nem volt ez egy nagyon egészséges organizmus, de most az elmúlt fél évben nagyon felgyorsultak ezek a folyamatok, amelyek egyfajta bizalomvesztést, legitimációválságot, legitimitásválságot és hasonló dolgokat hoztak. Én úgy gondolom, hogy az első fordulónak az eredménye valójában még meglepőnek is mondható, tehát én sem számítottam erre a dologra. Tehát, hogyha a tavalyi érvénytelenített első fordulónak a két szuverenista jelölt eredményét összeadjuk, akkor ahhoz képest ez a mostani eredmény az első fordulóban az még további 4-5 százalékpontnyi erősödést hozott ennek a tábornak, ami hát gyakorlatilag ott tartunk, hogy 40% fölé is bejöttek. Korábban, akár az érvénytelenített első fordulót követően a legpesszimistább becsléseink is úgy szóltak, hogy hát valahol 30-35% között fog tetőzni ez a hullám, de nem ez történt. Hogy miért? Hát ez egy nagyon komplex kérdés. Én azt gondolom, hogy nagy mértékben hozzájárult ehhez az is, ami az érvénytelenített első forduló óta eltelt, a fontosabb események. Tehát az, hogy Klaus Johannis nem jó szántából lépett vissza, hanem úgy gondolta, hogy nagyon jó ötlet lesz az, hogyha ő marad az ügyvédő államfő addig, ameddig meg sikerül rendezni a választást. Az, hogy Márcsai Csolákú még tovább hatalmon maradt, mert ugye Johannis aztán a nyomások hatására csak lemondott, de Csolákú egyáltalán nem volt hajlandó hátralépni, hanem úgy képzelte, hogy majd az Antonescu jelöltsége, ami egy B-terv volt, hogyha az sikeres lesz, akkor talán nem veszíti majd el a hatalmat sem a PSD-ben, sem a kormány élén. Folytathatnánk azzal, hogy most már visszatekintve egyértelműen látszik, hogy Antonescu-nak az előhúzása az inaktivitásból az egyáltalán nem volt egy sikeres stratégia, hiszen egyáltalán nem tudott meggyőző lenni, és gyakorlatilag nem tudott elszámolni azzal, hogy mit csinált az elmúlt 10 évben. Úgyhogy hibák sorozata az, ami ide vezetett, és ráadásul azt sem, úgy látom most már, hogy azt sem sikerült rendesen lekommunikálni, hogy a 2024. november-decemberében tényleg nagyon különleges események történtek, extrém események, amelyek tényleg Románia nemzetbiztonságát veszélyeztették, ezért az az érvénytelenítés az igenis a demokrácia védelmében történt, igaz, hogy nagyon kockázatos, megkérdőjelezhető eszközökkel, de egy nagyobb rossz elkerülése volt a cél. Úgy tűnik, hogy ezt nem sikerült megértetni a választókkal, és erre a szuverenista tábor kiválóan rá tudta építeni azt a narratíváját, hogy a választást tulajdonképpen ellopták. Ez az, ami ugye románul úgy jelent meg, hogy túrul doljon a poly.
Székely István Gergő politológus, a Kolozsvári Nemzeti Kisebbség Kutatóintézet munkatársa a mai napra kész vendége. Az államfőválasztások második fordulója előtt beszélgetünk. Ha már a pártoknál tartunk, ön milyen forgatókönyveket lát Románia előtt a következő időszakban? Sokan azt mondják, hogy az AUR lett az új PSD, és az USZERÉ tekinthető az új PNL-ének. Tehát milyen forgatókönyvek lehetnek a következő időszakban itt? Politikai átrendeződés, a pártok összeolvadása, az AUR megerősödése, melyek azok, amelyekre számítani kell?
Nyilvánvalóan a háttérben már zajlanak folyamatok. Én azt gondolom, hogy ez túlságosan leegyszerűsítő lenne, hogy akkor a PSD az új AUR és az USZERÉ az új PNL. Tehát egyrészt, ha úgy vesszük, akkor az establishmentnek a pártjaiból, ahova hát elsősorban a PSD-t, a PNL-t és az RMDSZ-t sorolhatnánk, most a PSD egyrészt a legérdekesebb eset, és másrészt szerintem ott van a legnagyobb káosz. A PNL az a legeslegmélyebb ponton véleményem szerint már túl van, mert ők hamarabb léptek, Tehát nekik ugye a Johannis mandátumának a vége, gyakorlatilag a Johannistól való megszabadulás, vagy a Johannis aluli felszabadulás volt az, ami adott egy esélyt arra, hogy a párt rendezze a sorait. Tehát nekik van egy megválasztott elnökük, aki most ugyan éppen ideiglenes államfő, de ő vissza fog térni a párt élére, Ilija Bolozsán, és úgy gondolom, hogy ez egy jobb pozíció, mert ott már hozzá lehet látni ahhoz, hogy rendet rakjanak. Az más, hogy rengeteg problémával küzd a párt, hatalmas adósságaik vannak, és hát nyilván őket is valamennyire azért megtépázta ez az Antonescu sikertelen jelöltsége, de úgy gondolom, hogy a PSD az most jelenleg sokkal nehezebb helyzetben van. Hát egyrészt nem látszik az, hogy Marcel Csolákunak és az ő csapatának ki lesz az utódja. Másrészt az sem látszik, hogy milyen irányba fog elindulni a párt. És valójában ez itt a kulcsfontosságú kérdés, mert hogy már most ugye érezzük azt, hogy nem egységes a párt. Lennének olyanok, akik azt látnák jobb stratégiának, hogy maradjanak meg az európai vagy nyugatos irányultság mellett, és akár úgy, hogy beálljanak a független államfőjelölt mögé, a szuverenista jelölt ellenében. Viszont mások egyértelmű, hogy éppenséggel az ellenkező irányba kacsingatnak. És hát ugye a választások előtt, még a tavalyi választások előtt már hallhattunk olyan magyarázatokat, olyan elméleteket, miszerint a PSD-nek tulajdonképpen az AUR-ral nem csak a jó kapcsolatai vannak, hanem van ott egy-két olyan, nem egy-két, hanem néhány olyan figura a parlamentben, aki adott esetben akár ki is válhatna a pártból ahhoz, hogy a PSD-nek a parlamenti többségét biztosítsák. Csak hát ezek a kalkulusok, ezek még egy olyan helyzetben voltak megfogalmazva, amikor mindenki arra várt, hogy vagy a PSD adja majd az államfőt, vagy ha nem is, de legalábbis egy mainstream pártokhoz tartozó államfő lesz. Na most az a baj, hogy ezek a számítások, ezek egy szuverenista győzelem esetén most a hétvégén egy kicsit megnehezítik, vagy tovább nehezítik a PSD-nek a dolgát. Igaz ugyan, hogy továbbra is ők a legnagyobb párt a parlamentben, és igaz az is, hogy nélkülük nem lehet összehozni semmilyen fajta parlamenti többséget, hiszen azért egy AUR-PNL vagy egy AUR-USZR vagy RMDS koalíciót azt azért nem lehet elképzelni, azért lehetetlenség. Viszont az már nagyon, nagyon más kérdés, hogy a PSD egyáltalán akar-e még kormányozni ebben a helyzetben, és másrészt, hogyha úgy dönt, hogy az AUR-ral összeáll, akkor képes lesz-e megszerezni a kormányfői pozíciót. És én úgy gondolom, hogy reális, nagyon reális veszély van abban, hogy ha megválasztják, akkor az AUR elnöke azt fogja megpróbálni kierőszakolni, hogy a parlamentet és a pártokat egy olyan választás elé állítsa, hogy vagy Kölin Georgescu lesz a miniszterelnök, vagy pedig megpróbál előrehozott választásokat kicsikarni. Nem kell ezt feltétlenül az, hogy Kölin Georgescut ő tényleg őszintén kormányfői pozícióra szánja, hanem bőven elég, hogyha ezt így instrumentálisan kezeli. Tehát úgy gondolom, hogy nem hiányzik majd Kölin Georgescu feltétlenül, mint a jelenlegi egyik legnépszerűbb, vagy akár legnépszerűbb politikus Romániában, hogy ő legyen a kormányfő. Tehát ez semmilyen államfőnek nem hiányozna, hogy egy ilyen emberrel kelljen együtt dolgozni. Viszont ez kiválóan alkalmas lehet arra, hogy tényleg egy ilyen brutális választás elé állítsa a parlamentet. És egy ilyen helyzetben, ismerve azt, hogy Romániában soha nem volt még előrehozott választás, tudva azt, hogy egy ilyen előrehozottáson most szuverenista államfő mellett a parlament esetében is az lenne várható, hogy tovább erősödjön a szélső jobb, úgy gondolom, hogy nem lehet kizárni azt, hogy a PSD egy ilyen helyzetben úgy dönt, hogy hát lehet, hogy mégiscsak jobb, hogyha megpróbálnak kormányra lépni az AUR-ral. Lehetőleg Georgescu nélkül, de még a másikat se lehet éppen kizárni.
Lehet jóslatokba bocsátkozni azt illetően, hogy egy magát szuverenistának tekintő vagy valló jelölt győzelme esetén mi vár az erdélyi magyar közösségre?
Hát én nem szeretném sem az ördögöt a falra festeni, de nem szeretnék ilyen, mondjam, hamis hangzó, vagy nem meggyőzően hangzó, megnyugtató dolgokat sem mondani, csak azért, csak a megnyugtatás kedvéért. Nem feltétlenül azt látom a legnagyobb veszélynek, hogy hatalomra kerülve másnap reggel neki fognak, hogy teljesen szétszedjék és lebontsák a romániai kisebbségi jogi rendszert. Valószínű, hogy egy-két dologhoz nyilván hozzápiszkálnának, de úgy általában véve én úgy gondolom, hogy ez nem ez a legfontosabb veszély itt, hanem egyrészt az, amiről már beszéltünk korábban, hogy maga az állam és a jogállam, a demokrácia kerülne veszélybe. Ebben ugye mondtam, hogy mindenki, aki más, az sok jóra nem számíthat, ebbe a kisebbségek is beleérthetek. Tehát egy sokkal tágabb keretenben értelmezném én ezt a dolgot, hogy ez esetleg egy ilyen veszélyként majd megjelenik. De amitől valójában a legjobban tartok, az inkább az, hogy a társadalomban az indulatok tovább fokozódnának, sok tovább vadulna a hangulat. Ugyanis, hogyha a nép, az állampolgárok azt látják, hogy egy bizonyos fajta diskurzus legitim a legmagasabb szinten, az államfő szintjén, vagy a kormány szintjén, akkor ők is gondolhatják azt, hogy viselkedhetnek úgy, ahogyan a zsigereik diktálják adott helyzetben. Tehát ugye már a közelmúltban is volt nem egy olyan eset, amikor azt láttuk, hogy elszabadultak az indulatok, és nem csak, hogy az intolerancia növekvőben van, hanem erőszakos cselekmények, vagy bűncselekmények is bekövetkeztek. Tehát ugye emlékszünk arra, amikor most néhány heteit Kolozsváron rátámadtak két magyar srácra, azért mert magyarul beszéltek, tehát az ultrái, de volt másik hír arról, hogy Bákóba a zsírokat gyaláztak, meg hasonló dolgok. Hát azt gondolom, hogy ez a legnagyobb veszély, nem az intézményes visszabontás, hanem sokkal inkább az, hogy a társadalomban a feszültségek egy ilyen irányba szabadulhatnak ki, és ezek ellen nyilvánvalóan egy ilyen vezetés, egy ilyen személyekből álló hatalom nem fog úgy fellépni, mint ahogyan azt most már azért úgy helyek közzel nagyjából a román establishment tartozó politikusok azért már azért nagyjából megtették, tehát azért a durvább dolgokat nem hagyták, tehát már nem fér bele gyakorlatilag. Nyilván a kisebb dolgok eddig is belefértek, de a kisebb dolgokból azokból ezentúl több fog beleférni. Tehát azt akarom mondani, hogy valahol a küszöb az emelkedni fog, és ez szerintem nem lesz egy jó dolog.
A klasszikus megközelítés, vagy leegyszerűsített politológiai megközelítés szerint a félelem és a remény az, ami a legjobban mozgósít. Esetünkben remény vagy félelem kell, hogy legyen?
Hát én tartok tőle, hogy jelen helyzetben itt inkább a félelem az, ami mondjuk a magyar oldalon munkálhat, de a román szavazóbázis, a román szavazóközönség jelentős részeiben is most ez az, ami a legmeghatározóbb. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a másik oldalon, a szuverenista, magát szuverenistának tituláló oldalon, ott is egyfajta keverékével állunk szembe a reménynek, illetve a dűnek, a haragnak, a frusztrációnak. Tehát egyik oldalról, tehát nem lehet azt mondani, hogy egyik oldalon a remény, másik oldalon a félelem. Valamennyi remény nyilván van az európai, illetve Euróatlanti, amíg beszéltünk ilyen értékeket, és az ország irányultságát megőrizni kívánó oldalon is, illetve azok az oldalon, akik a demokráciát féltik. És ez annak köszönhető, hogy ugye a második fordulóba nem jutott be az establishment, a régi pártoknak a jelöltje. Tehát egyrészt van ugye ez a szélsőjobboldali alternatíva, és ezzel szemben egy független jelölt áll, aki ugyan már visszatekint némi politikai múltra, van egy politikai tapasztalata, de azért nem tagozódott be még teljesen ebbe a struktúrába, ez ebbe, amit ugye a szuverenisták úgy neveznek, hogy a rendszer. Tehát valamennyire, úgy félig meddig sikerült kívül maradni. Nyilván nem maradhatott kívül teljesen, hiszen most egy 2 milliós nagyváros polgármestereként az embernek azért kell néha alkut is kötnie, és hát nyilván akivel az alkut meg kell kötni, az az establishment része. De ebből én úgy látom, hogy valamennyi politikai tőkét tudott kovácsolni, és ez még azt is megkockáztatom, hogy lehet, hogy előnyére is válik a második fordulóban, szemben azzal a helyzettel, hogyha mondjuk tényleg az establishment jelöltje, a régi pártok embere, Krin Antonescu lett volna az ellenjelölt. Nyilván van ennek hátránya is, hogy függetlenként van ott, de talán ebbe egy picit lehet kapaszkodni. Ugyanis most az igazi kérdés valójában az, hogy nem az a fő kérdés, hogy hogyan fognak átcsoportosulni az első forduló eredményei, az első forduló jelöltjeinek a szavazatai, milyen mértékben mennek majd egyik vagy másik jelölthöz, hanem igazából az a kérdés, hogy hány új szavazó fog eljönni szavazni, mármint olyanok, akik az első fordulóban nem voltak. És hát ugye abban az esetben van esély legyőzni a szuverenista jelöltet, hogyha legalább másfél, de inkább a 2 millióhoz közeli új szavazó mobilizálódik. És az ő esetükben talán lehet arra számítani, hogy ha eddig nem mentek el, akkor az azért volt, mert ők is ki voltak ábrándulva ebből a román establishmentből, a régi román pártokból, és számukra akkor lehet, hogy vonzóbb lehet egy ilyen jelölt, aki azért félig meddig mégiscsak kívülálló, és hát ők azt is látják nyilván, hogy a szuverenista jelöltet sem lehet teljesen kívülállónak és rendszerellenesnek tekinteni, hiszen ő is már egy ideje ott van, és valójában az is látszik, hogy ez igazából a szélső jobb esetében egyfajta narratíva, csak egyfajta diskurzus. Utaltam rá az imént, hogy a populisták mindig ezt mondják, hogy mi vagyunk az egyetlen, hogy mondjam, jó és komolyan vehető és kóser csoportosulás vagy társaság, míg mindenki más csúnya és gonosz és korrupt és a nép érdekei ellen működik.
Elhangzott az már, hogy a társadalom egy jelentős részében van egy jó adag keserűség, dű, frusztráció, és még sorolhatnám. Ugyanakkor az is elhangzott, hogy a mozgósításon, a mozgósításunkon múlik a sorsunk. 2,5 millióval több új szavazóra van szükség, mint május 4-én. El lehet érni azt, hogy ebből a keserűségből, dűből, frusztrációból közösségi erőforrás legyen?
Hát, egy nehéz kérdés. Én egyelőre nem látom ezt a hatalmas felhajtóerőt. Látom azt, hogy az emberek beindultak a Facebookon, meg vannak ijedve, próbálják győzködni a környezetüket, hogy valamit csináljanak, menjenek el szavazni. De valójában itt a probléma az, hogy függetlenül attól, hogy ki nyeri meg ezt az elnökválasztást, a társadalom egy olyan polarizációs szintre jutott el, amit elég nehéz lesz visszacsinálni, visszafordítani. Tehát ugye a demokráciát féltő nyugatos tábor azt próbálja kommunikálni befele saját tagja irányába, hogy próbálják meg visszafogni magukat, és ne becsmérlően beszéljenek a másik tábor tagjairól. De közben ott van egy iszonyatos frusztráció, hogy ezek az emberek egyszerűen nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy 40%-ra nőtt ez a szuverenista tábor. És ezért mindenfélét rájuk aggatnak. Azt, hogy tanulatlanok, azt, hogy tájékozatlanok, azt, hogy meg vannak vezetve, és így tovább, és így tovább. Tehát én úgy gondolom, hogy ameddig ez a fajta viszonyulás a társadalomban ott van, addig nagyon-nagyon nehéz helyreállítani a társadalmi harmóniát, vagy legalábbis egy kicsit kisimítani a ráncokat. És úgy gondolom, hogy amennyiben nem is győz a szuverenista jelölt, akkor is gyakorlatilag csak annyi fog történni, hogy némi levegőhöz jutunk, némi megkönnyebbüléshez. A feszültségnek egy része kimegy, de akárki is vezeti majd Romániát a következő ciklusban, annak meg kell próbálnia ennek a problémának az okait is orvosolni, ami hát ugye miben keresendő. Egyrészt a fokozódó gazdasági egyenlőtlenségekben, abban, hogy a nagyvárosokban, Bukarest, Kolozsvár, Temesvár, Nagyszebben, stb. Ott gyakorlatilag már olyan életszínvonal van, ami az EU-s átlagot jelentősen meghaladja, és olyan fejlesztések zajlanak, hogy azokat 100 millió eurókba mérik, míg hogyha eltávolodunk 30-40 kilométert, vagy lehet, hogy nem is kell annyit menni, egy teljesen más világba érkezünk meg. De nem csak a gazdasági egyenlőtlenségekről van szó, hanem egyfajta ilyen kulturális kirekesztődés érzésről is. Hogy hát vannak olyan, és ez nyilván összefügg a román oktatási rendszernek a kudarcos mi voltával, hogy gyakorlatilag kettévágja a társadalmat. Tehát azok, akik nem mennek egyetemre, azok egy teljesen más millióbe ragadnak bele, és gyakran érzik azt, hogy ők lenézés tárgya, kirekesztés tárgya, és most ezen állnak kvázi bosszút.
Ezt a gondolatmenetet folytatva zárásként, az államfőválasztás második fordulója után jól értem, hogy ön társadalmi ébredést nem remél, fokozódó apátiát igen?
Nem, tehát ilyet soha nem mondanék, de némileg szkeptikus vagyok. Nyilván úgy gondolom, hogy már kaptunk egy hatalmas nagy sokkot. A társadalom kapott egy hatalmas pofont, egy olyan dolgot, amire nem volt felkészülve, nem voltunk felkészülve. De ahhoz, hogy ebből konstruktív módon tudjunk tovább lépni, ez rengeteg munka kell. És ebből a szempontból a megválasztandó államfőre is hatalmas felelősség fog majd nehezedni, mert hát nyilván a nemzet egységét reprezentálja az államfő, és ebből az is következik, hogy az ilyen dolgokban is valamit tennie kell. Én nagyon remélem, hogy amennyiben olyan eredmény születik, ami pillanatnyilag megnyugtató lesz számunkra, akkor el fognak indulni olyan folyamatok, amelyek esetleg a problémák okait is megcélozzák, de az a helyzet, hogy ez már nem csak a politikusokon múlik, tehát tudom, hogy ez most nagyon hülyén hangzik, de ez valójában rajtunk is múlik, mindannyian.
Széke István Gergő, politológus, a Kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, Farkas Istvánt hallották, a viszonthallásra.